Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Demény Péterrel hallhatnak beszélgetést. A kolozsvári születésű, Marosvásárhelyen élő író, költő, publicista, a Látó Szép Irodalmi folyóirat szerkesztője november végén járt a bukaresti Petőfi Művelődési Házban, ahol Kacso Edit és Forró László kérdezte könyveiről, terveiről. Tartsanak velünk!
Személyes történettel szeretnék indítani, hogy mi fűz engem Demény Péterhez. Én olvastam az írásait, tudtam róla, de hát sok ideig nem találkoztam vele. És akkor egy adott pillanatban Bukarestben a Bookfestre jött Eszterházy Péter és Nádas Péter többek között, és hát ugye ilyenkor a magyar adás gyorsan ráharap, hogy valamit kell csinálni. Na, de hát ki az az ember, aki le tud ülni két ilyen Péterrel? És akkor kitaláltuk, hogy legyen Demény Péter. Na, és elvállalta, feljött, és még annyit akarok ezzel a történettel kapcsolatban elmondani, hogy akkora élmény volt nekem, amikor ott álltam három Péterrel, tehát a sminkszobába bevittem őket, és akkor ott bekenték, és akkor csak így álltam, és néztem a tükörben, a hátuknál, így a három Péter előttem, mondtam, te jó Isten, hát ez az irodalom, itt az irodalom a sminkszobába. És akkor utána aztán nagyon figyelem, ugye, ami ide eljut Bukarestbe, ugye az a Facebook nyilván, mert könyvek formájában inkább ugye, hogyha Erdélybe megyünk, de hát itt most akkor tele vagyunk Demény Péterrel is. Tehát nekem a visszaforgatás volt az, ami rettenetesen megnyomott, és akkor nagyon kíváncsi voltam Demény Péterre. Úgyhogy én mindenképpen ezzel kezdeni. Tudom, hogy nagyon rég volt, de az egy olyan regény, hogy kell beszélni róla. Még most is, hogy hiába, hogyha már vidámabb dolgok is vannak.
Rég volt, 2006-ban jelent meg a kolozsvári Koinónia kiadónál, de azok bennem vannak, azok a történetek, azok a sebek, azok a frusztrációk. Tehát nem tudok ilyen nyersen azokról beszélni, csak ha esetleg jobban belemelegedünk, de egy olyan családban nőttem fel, amely meggyötört a helyet, hogy felnevelt volna. És ezt azóta se tudom megbocsátani, és most már az embernek mindenféle baja támad, ha felnő. Tehát például elkezdi sajnálni a szüleit, vagy megérteni a szüleit, és akkor vége mindennek. Mert nem tud annyira haragudni, amennyire korábban haragudott, és tehát, hogy az egy milyen hasznos és problémátlan állapot volt. Tehát azért mondom, hogy ezeket én kinőttem, vagy bölcsebb lettem, ugye lányom lett, tehát az ember látja azért, hogy már nem olyan könnyű apának lenni azért, és megszűnt az a jófajta haragvás most. Ilyen szempontból megérti az ember a világ sok hülyéjét, hogy az olyan kényelmes dolog, csak ülni és haragudni. Na de mindegy, nekem ez a visszaforgatás lett az egyik legsikeresebb könyvem. Nem feltétlenül az eladás, mert nem tudom, hogy az eladási listák hogy állnak, de azt tudom, hogy sokan megkerestek, úgy érezték, hogy el kell mondaniuk a saját történetüket, hirtelen idegen emberek saját történetét találtam a szobában, egyetemi kollégáim hirtelen, mint hogyha felébredtek volna, hogy én mégiscsak okos vagyok, vagy érzékeny vagyok, vagy nem tudom mi vagyok. Nem mondok nevet, de egy fontos pozícióban levő ember eljött, meghívott egy cukrászdába kávézni, mert ilyen jámbor típus, és akkor ott elmondott valamit, amihez semmi közöm nem volt, de voltak épp, hát én is olyat mondtam el, csak nem szemtől szemben, és hogy megéreztem ezt az áramot, vagy micsodát, vagy ezt a vágyat, hogy elmondjon zárkózott ember is, elmondjon valamit, ami fáj neki, vagy nem tudom mi. Ezek is aztán egy másik élmény, hogy ezekkel én mit kezdek, vagy tényleg mi közöm van nekem ahhoz, vagy azt nyilván már akkor se gondoltam, hogy én fogom megváltani a világot, mert nem is erre készültem, vagy legalábbis nem így készültem erre. Szóval, hogy megint megéltem az irodalomnak a csodáját, hogy a legszemélyesebb történet hogy válik általánossá abban az értelemben, hogy az emberekben megmozdul valami. Én ezt, vagy az a szöveg ezt megteremtette, akkor az a szöveg mégsem érdektelen. És hát ez egy írónak azért mégis jól esik, mert persze, hogy az ihlet az valahonnan jön, meg hogy az író az csak egy ember, de csak egy hiú ember azért.
De ez a sok élmény aztán hogy tudott lecsapodni, vagy mit tudtál velük kezdeni?
Az ő élményeik?
Igen.
Nem is tudom, tehát ez a cukrászda is valahogy arról árulkodott nekem, hogy megesszük ezt az almás rétest, megvalljuk egymásnak a nem tudom mit, és aztán megyünk vissza, és te tanítod a világirodalmat, én meg akármit. Szóval ugyanolyan hűvösségbe vagy mibe, formalitásba visszaléptek, másokhoz akkor kezdett közöm lenni. Sokszor azt éreztem, hogy ja, én miért is nyíltam meg? Megyek vissza a kis odukba, ottan jobban érzem magam. Ezt kezdtem. Persze van ennek nem, hogy misztikus, de hogy olyan megmagyarázhatatlan része. Tehát, hogy abban az értelemben, hogy nem tudom mindig kifejteni, hogy miben is hatott rám valami. Hát egyszer csak ott van az ingem kockáiban, vagy a nem tudom minden, az új begyenben. Mert egy író azért az is egy ilyen műtött ember, akit nem vartak össze.
Ugye az írók többsége, úgy gondolom én, hogy ilyen visszabújós. Tehát kevés az, aki szereti a nyilvánosságot, szeret szerepelni, szereti megmutatni magát, az írásait, minden. Ugye nyilván ez a Facebook most nagyon sokat segít meg, ez az egész internetes világ. Te szereted megmutatni magad?
Hát ott voltunk a smink szobában, ugye? Ott is három különböző ember volt most. Nagyon erős, hogy én... Na, de én is ott ültem a smink szobában, tehát ez egy olyan demokratikus szoba volt. És hogy Eszterházi másképp volt író, Nádas másképp, tehát hogy ők ketten, a két óriás sem ugyanúgy író. Eszterházi egy nagy kacér volt, egy ilyen nagy sármőr, egy ilyen sok humorral a szemüvege villogott. A másik egy ilyen racionális, távolságtartó ember, és akkor annál inkább meglepi azt, aki előbb találkozik vele, és aztán szövegével, hogy mennyi forróság tud feljönni abból a visszafogottságból. Persze nem biztos, hogy írókat jobb megismerni, de hát minden esetre egy kockázat. Írókat is megismerni egy kockázat. Eszterházival nekem nagy szerencsém volt mindig, ritkán, de végig. És az nagy szerencsém, ugye hát most halt meg nemrég, tehát hogy én ezt megtapasztaltam, azt is, hogy hogy eszik pacallevest, azt is, hogy hogy fricskáz meg egy fiatal embert, aki szemtelen, azt is, hogy hogy lép oda egy másik fiatal emberhez, hogy ez a könyvbemutató jó volt. Tehát, hogy egy ekkora nagy írótól egy ilyen gesztus, akinek semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy odalépjen egy zöld fűhöz, mert rég túl volt már mindene. Tehát olyan értelemben, hogy azért lépjen oda, és hogy ahhoz lépjen oda, rég túl volt. De mégis odajött a pörkölt előtt, ahhoz a fiúhoz, aki azt se tudta, hogy hol végződik a lába, mikor Eszterházival szemben állt, és azt mondta, hogy ez jó volt, fiatal ember. Tehát, hogy neki például én a sötétebb oldalát nem tapasztaltam meg, holott mesélik, hogy volt neki. De hát mindenkinek van, mindenki elfárad egyszer, mindenki azt gondolja, hogy már egyszer érjen véget minden, már egyszer mehessek vissza dolgozni, vagy bújhassak bele a papucsomba, vagy mindegy, ne lássak embert soha többet az életben, még a feleségemet sem. Az állattól tényleg neki megyek a falnak. Hogy mindenkinek vannak, azt akarom mondani, mélypontjai. Az egy dolog, hogy én beszélek róluk, és más dolog, hogy más nem beszél, de attól még a pontja megvan neki is. Ezt garantálom.
Itt említette Edith a Facebookot. Én figyelem az online működésedet, hogy a Facebookon minden nap többször is jelen vagy. És van itt olyan könyv, ami először a Facebookon íródott meg. Mi is akkor ez a Facebook neked?
Önmegmutatási lehetőség. Egyrészt persze, ahogy Edith fogalmazott, itt különben szinte csak olyan könyvek vannak, amik a Facebookon születtek, az Apa Mozsár kivételével, amelyik a blogomon a jó deménység fokán született. Ott írtam meg folytatásokban. A többi a Lélekkabát egy vers kivételével, amely a korunkban jelent meg. Minden a Facebookon jelent meg. A Sünődit meg kifejezetten odaírtam. Azt, hogy valahogy olyan furcsa időszakban voltam akkor is. Akkor költöztem el otthonról, a 16 évnyi házasság után. Zilahon éltem, és ültem a kanapén, és szükségem volt, úgy látszik, hát ezt utólag mondom ilyen bölcsen, szükségem volt egy alter egóra, vagy hasonlásra, aki elvisz helyettem. dolgokat, vagy amelyikkel kapcsolatban úgy érezhettem, hogy sok érzékenységet lehet rátenni. És akkor így született meg a Sünődi és a Hit, a Sünődi és a Barátság, a Sünődi és a... Most nem fogom felsorolni mind az összeset, és nekem segítettek ezek a dolgok. Voltam kíméletlen, voltam kegyetlen, voltam, sok minden voltam, most nyilvánosan azért elpirulok, ha bizonyos dolgokat mondok. Tehát, hogy voltam sok minden, ami nem kellett volna, hogy legyek, de így éltem túl egyáltalán azt, amit megtettem én magam. Ez a szép az emberi életben, hogy túl kell élni, amit megtettél. És hát itt vagyok, nem kötöttem fel magam, nem vesztem össze a lányommal, itt vagyok. Na, most ezt, hogy itt vagyok, ez másnak biztos nem olyan csoda, de nekem igen, és ezt az irodalom tette velem, vagy ez a szörnyűség, ami az ember hiúsága, meg narcizmusa, meg hát ugye ezeket a szavakat aztán tényleg mindenki ismeri. Tehát az, amivel egy író, vagy hát én az író küszködöm. Dömdödöm.
A Lélekkabát ugye az már egy olyan kötet, ahol Noémivel együtt működtetek, és hát itt a Sünődi is ugye a második rajzos könyv, és hát a fiam ugye megnézte, és azt mondja, biztos kell legyen egy olyan mese benne, hogy Sünődi és a Facebook. Hát mondom, nem hiszem, de azért nézzük meg. És egyből megtalálta, hogy a Sünődi és a Facebook. Tehát gondolom, ugyanúgy a Facebookon is kapsz egy csomó megjegyzést, véleményezést, kritikát, a sok-sok tetszikelést, ugye, hogy csapódnak le ezek. Vagy hát mernek olyanok is írni, akik nem ismernek?
Mernek, hogyne.
És ez milyen egy írónak, hogyha ráír egy XY, hogy szerettem, vagy nem szerettem, vagy akármilyen?
Én világéletemben egy ilyen nyüzsgönc voltam bizonyos értelemben, egyfelől egy ilyen kényelmes tényleg ember, egy lusta dög, de másfelől, mint ahogy Balú mondja a Dzsungel könyvének a rajzfilm változatában, hogy tudod, mit mondok én Maugli, hogy ezt a nyüzsgést, amit a méhek művelnek, még nézni is fárasztom. Na, tehát ez vagyok én egyfelől. Máshol, másfelől egy nagyon tetszikelésekre vágyó ember, és már a középiskolában szavaltam meg minden ilyesmit, elműveltem. Tehát tőlem nem idegen az, hogy odalépnek ismeretlenek, vagy bejelölnek ismeretlenek, mert én a színpadon álltam, ők a közönség soraiban, visszaszoktam jelölni, ha csak nem nagyon gyanús, hogy ki az. Hát ez a része a világnak nem volt ismeretlen előttem, és aztán persze, hogy a lájkok számát az ember úgy szereti, vagy mi, de azt meg tudom ítélni, azt hiszem, hogy itt csak egy lájk van, vagy valami mélyebb kíváncsiság, mert az a valaki elárulja magát a hozzászólásai által. És hogy mélyebb és igazi, tehát nem az, hogy nekem tetszik egy vers, mert az könnyű, hogy tetszik legyen. Meg könnyű az is, hogy más legyél. Tehát a Facebookon olyan nyersek az emberek. Aztán, amikor szembe jönnek, akkor mintha már mégse lennének olyan elvágólagosak. De meg tudom ítélni azt a fanklubot, vagy mit, ami ott alakul a Facebookon. Biztos szükségem van rá, másképp nem csinálnám. Most megpróbáltam visszalépni. Olyan értemben sikerült is, hogy nekem ilyen publicisztikai rovataim is voltak a Facebookon, hogy Szívszálka, meg nem tudom mi, románul is írtam, Libellulán furiát, meg akármi, és ezeket már nem írom.
Nem
már.
Írod oda, vagy?
Nem, sehova nem írom. Azt nem érti a főnököm, a látónál, Kovács Adás Ferenc, szokta mondani, hogy miért írsz mindent a Facebookra, közöljél a látóba. És nem érti szerintem, nem érti azt, hogy én odaírom rögtön. Nincs egy füzetem, amelyikbe ott javítgatok, vagy nagyon ritkán van, hanem odaírom, oda. Tehát én nem tudom eldönteni már, hogy nem ott közlöm, hanem a látóban, illetve akkor tudnám, amikor már ott van a képernyőn, és akkor már fájlalom onnan visszavonni, hanem akkor már kiteszem. Szóval ez a Facebook, meg sok minden még persze látom az örültségeit is, de például egy nagyon jó ilyen gyűjtőhely is a Facebook. Egy csomó jó cikket, meg nem tudom mit, sehol máshol nem találtam volna meg, vagy mit tudom én, nagy kutató munkát kellett volna nekem végeznem, hogyha nem osztja meg X vagy Y, és nem kerül elém.
Mondtad, hogy románul is írsz. könyvben is jelent meg, meg a Facebookon is. És könnyen megy neked az, hogy egyből románul írjad?
Igen, könnyen megy. Éppen ma az egyik résztvevő mondta még Kolozsváron, amikor bemutattuk a Ghidul Ipocriților című román könyvemet, amit románul írtam, hogy ráfért volna egy jó szerkesztő. Tehát lehet, hogy tényleg román szemmel nem. De én azt már nem érzem, és merészelek románul írni. Van egy blogom is románul, az Adeverurón. Most már rég nem írtam oda sem, mert egy picit már meguntam, hogy ilyen díszmagyar vagyok, vagy micsoda. Tehát, hogy ha 56-os évforduló jön, akkor írjál Domnul Demeni. Hogyha nem tudom mi jön, akkor írjál Domnul Demeni. Meg abba is belefárad az ember, hogy folyton elküldik az anyja piros csizmájába. Tehát kommentek nagy része az ilyen. Nagyon kevés olyan van, amelyiket normális ember írja.
Tehát ez van, hogy akkor mondjuk a nagy magyarok, vagy bus magyarok, én úgy szoktam nevezni őket, azok a román írásaid miatt valahogy tekintenek rád, és a nagy románok akkor ők is esetleg elcsodálkoznak, hogy mit is akarsz te itt?
Vagy... Igen, hát a nagy románok az egyik oda is írta, hogy hát mit mind vitatkoznak velem, mert teljesen nyilvánvaló, hogy én nem tudom, milyen kém vagyok. És a nagy magyarok meg ugyanígy, mit tudom én, mit gondolnak, hát gondoljanak, amit akarnak. Mert egy idő óta már nem olvasok kommenteket, egyszerűen higiéniai okokból nem olvasok kommenteket, vagy ritkán olvasok, csak éppen, hogy lássam, hogy mennyit változott a világ, hát nem sokat. Én nagyon szenvedélyes ember vagyok, de ezekben a cikkekben meg szeretném őrizni a józanságomat, meg a tárgyilagosságomat, és akkor nyilván csomó olyasmit írok, amit egy ilyen felhevült, lila fejű ember másképp gondol. És akkor hát mérges, és rögtön beírja, hogy mitől mérges, meg miért mérges, meg rögtön úgy érti, ahogy akarja, meg stb.
A tanárságod az íróportrék megírásában játszott-e szerepet?
Biztos igen, de eredetileg nem ilyen pedagógiai célzattal, vagy mivel írtam, hanem azzal, hogy hát én így tudok beszélni nagy alkotókról. Taszít a túl komoly beszéd, taszít a túl tudományos beszéd, taszít a távolságtartó beszéd. Nem én vagyok abban a beszédben. Meg is fizettem ezért, hogy úgy mondjam, magam szemében és a magam pályája szemében. De hát ez van. Tehát nem tudok úgy eltávolodni. Én személyesen írok az irodalomról, és semmi mást tulajdonképpen nem tartok érdekesnek, mint azt, hogyha az irodalom személyes, és egy Márquez könyv az azért jó, mert beleszól az életembe, és nem azért, mert kolumbiai, meg Nobel-díjas, meg hova soroljuk, mi oldódik meg attól, semmi. Szerintem.
De ez akár folytatódhatna is az íróportrék.
Igen, egy kollégám már felvetett, hogy milyen jól megcsinálhatnám kiegészítve az élőkkel. Hát mondom, persze.
Mondjuk én nem feltétlenül az élőkre gondoltam.
Ja, előbb elmegyek, megtanulok boxolni, vagy nem tudom, és utána megírom, hogy Lágrolt milyen, meg Kovács András Ferenc milyen, meg hát gondoljon bele, hogy mire kér engem, szóval, vagy miről mondja, hogy milyen jó ötlet. Hát én már csináltam ilyet, vagy folyton ilyet csinálok tulajdonképpen, mert a publicisztikáim, a véleményeim, tehát folyton rázom a pofonfát, de mégis csak nem úgy, hogy minden barátom. Ez egy olyan műfaj, hogy még aki dicsérsz, az is megsértődhet a végén, és akkor ott vernek azokkal, akiket cittam. Tehát, hogy írja csak meg ő, ha meg akarja, nagyon benne vagyok, de én nem.
És a kolozsvári íróportrék azok hogy születtek?
Ugyanígy. Hogy mondjam, tehát hogyha a Facebookon létezem, akkor nem elég nekem az, hogy folyton kitek egy fényképet, hogy most megvettem egy ásványvizet. Nekem valami projekt kell. Az egyik projekt voltak ezek a könyvek, a másik projekt a portrévázlatok, a harmadik projekt a kvarc, ez a kis világirodalmi arcképcsarnok, a harmadik, vagy akárhányadik projekt ez a kolozsvári íróportrék. Hát ott éltem 42 évig. Most az, hogy mindent tudok, az nyilván túlzás, de sok mindent tudok. sokakkal ittam, sokakkal veszekedtem, sokakkal beszélgettem, sokakkal éltem.
Meg kell kérdezem, hogy az erdélyi magyar írók mennyire függenek a magyarországi irodalomtól? Vagyis, ha csak itt jelennek meg itthon a könyveid, attól ismernek-e ott, ha a Facebookot leszámítjuk? Vagy hogy ha ott jelenik meg egy könyved, mondjuk ugye egy nagy kiadónál a Magvető, akkor attól ismertebb vagy, jobb vagy, vagy hogy működik?
Nem tudom, hogy mit mondjak, mert nem akarok megbántani senkit. Van éppen kollégám Magvetős kettő, a Látónál, Vida Gábor meg Kovács András Ferenc. Nem tudom, hát nyilván van egy aurája annak, hogyha ugye Eszterházy is Magvetős volt, Krasznahorkai Magvetős, Spiró Magvetős, hát a nagy írók nagyon sokan Magvetősök. Na de hát engem egyszer megsértett a Magvető, én nem akarok többet megsértődni. Meg ebbe a pozícióba belelépni, hogy kedves XY, én azért tudok írni. Nekem erre semmi szükségem nincs. A Facebook ilyen szempontból is jól jött, hogy akkor nem kell kuncsorogni, nem tudom hol. Nagyon jó kiadóim vannak. Tényleg nem vágyom erre semmilyen szinten, és megint nem fogok nevet mondani, de hogy egy elismert jó költő mondta egyszer, hogy milyen nagyra tart engem, és úgy meglepődtem, ez a Facebook komment, hogy hát tényleg? Persze, tényleg. Most nem azt mondom, hogy nekem elég ennyi, de hogy amit kérdeztél, hogy ismernek-e, hát azért olyan helyeken közlök, hogy ismerhetnek, olyan helyen közlök, hogy figyelhetnek. Persze, hogy ha ott vagy valaki mellett, akkor azt könnyebb észrevenni. De ez sem olyan egyértelmű ma már.
De mondjuk, hogyha egy most kezdő író, vagy hát mondjuk úgy, hogy itthon már befutott író, arra vágyna, hogy kint is elismerjék, akkor te ezt támogatnád, hogy akkor menjen és próbálkozzon ott? Vagy inkább, hogy itt tartani a mi kiadónak rá?
Menjen, hát...
Menjen?
Tehát úgy értem, hogy az a fiatalság azzal jár, hogy te azt hidd, hogy ha mondjuk Pesten élsz és a Magvetően közölsz, akkor annál fennebb nincs. Na hát tapasztalt meg. Nincs, van, mindenki lesz katona, vagy mindenki, nem tudom, én nem voltam katona, de megjártam azt, ami a katonsággal jár. Tehát mindenkinek az életében vannak ilyen nehéz pillanatok, vagy olyan pillanatok, amikor kiderül valami rólad. Nem feltétlenül úgy, hogy te annak örülsz. Megsebződhetsz. Tehát a fiatal ember, annak én hogy mondjam, hogy üljön otthon. Ha mondom, se fog otthon ülni, mert ő benne az az agárság van, az a vizslaság, hogy menjünk, hát menjünk, mert most az enyém a világ. Mint ahogy Spiró mondta az X-ek után, hogy azt hittem, hogy másfelé fog járni a 4-es-6-os, amikor megjelent. Hát nem fog másfelé, nyilván, de ha nem hiszed ezt, akkor bizonyos értelemben imposztor vagy. De hogyha sokáig hiszed, akkor meg hülye vagy. Vagy fiatal vagy. Most én ezen átestem a fiatalságon. Más is átkelessen, mert ezt nem lehet megúszni.
Én miután elhagytott Kolozsvárt, és akkor rövid zilahi lakás után most Vásárhely a fővadi szállásod. Hát kolozsvári íróként tartottak számon, most is. És hogy milyen neked Vásárhelyen? Hát annyira különbözik az a két város.
Most ez megint olyan lilá hangzik, de én boldognak lenni mentem oda. Boldogan mentem oda, nem azért mentem oda, hogy fanyalogjak, vagy hogy azt lessem, hogy ott most nincsen, nem tudom mi. Azt érzem például, hogy a diákság másként van Kolozsváron, mint Vásárhelyen, de hát ez egyszerűen egy analitikus, vagy milyen reflexív ügy a részemről. Nem fogok most ebbe bele lankadni, hogy na hát Vásárhely. Hát közben van színház, jó színház van, vannak fesztiválok. Én nem szerettem a filmfesztiválokat, de a hangulat az ott van a városban. Vannak forgatagok, vannak nem tudom mik, a város, középiskolák, gyerekek, szerkesztőségek, bemegyek oda, van kivel beszélgetnem, azokról a dolgokról, amelyek a legjobban érdekel, kialakultak a barátságaim.
Én várom a Demin Péter következő regényét.
Vatkan ragyogása címe, és próbáltam írni egy ilyen pszichét regényben, valahogy így tudnám megfogalmazni, tehát hogy egy korábbi századokban élő nő alaknak a szerelmeit. És kutattam, és jegyzeteltem telekitékában. Vittem ezt a Zicserés határidő naplómat, körmöltem, de nem vagyok én az az ember, aki ezzel tud kezdeni valamit. Tehát olyan lett, és lesz, ha lesz, mint a fuvarosok, hogy megint Eszterházy. Tehát egy rövid, intenzív kis regény. Próbáltam a mindennapokkal kezdeni valamit, de nem érdekelnek a mindennapok. Íróilag nem érdekelnek a mindennapok, vagy regényíróilag nem érdekelnek. A mindennapokat van, aki megírja, de az, hogy egy ember hogyan küzdi végig magát az életen, hogyan csalódik, hogyan szerelmes, hogyan csalódik megint, hogyan szerelmes megint minden csalódás ellenére, hogyan áldozza fel, ami fontos volt, hogyan érti meg, hogy olyan döntés nincs, hogy minden megmaradjon, ezek fontosak nekem. Az, hogy hol volt a bástya, ebből a szempontból nem érdekel a bástya, minden tiszteletem a bástyáért.
Az lelki állapottól függ, hogy te most verset vagy prózát írsz?
Attól függ, elég erősen attól függ. Nem hiszem, hogy ezt a vatkan ragyogást meg tudtam volna írni néhány hónappal azelőtt, mint ahogy elkezdtem tavaly télen. Nem hiszem, hogy majd, hogyha nagyon békés vagy milyen leszek, akkor meg fogom tudni írni. Nem hiszem, hogy a lélekkabát versét meg tudtam volna írni egy olyan állapotban, amikor az a legnagyobb gondom, hogy hol fizessem ki a gázszámlát. Tehát amikor ilyen békés vagyok, persze sosem vagyok békés végeredményben, mert mindig tele vagyok mindenfélével, csak egy nagyon jól nevelt fiú vagyok. Ezért nem látszik rajta, de mindig örvények mozgatnak valamiképpen. És hát ezt annyit idézem, hogy már szinte én is unom, de nagyon jellemző, egy Gottfried Benn nevű német költő mondta, hogy a költészet milyen nehéz, hogy csak addig préseli az ember lelkét, az a felgyűlt anyag, amíg egyszer csak kilövel, és az a költészet. Na most ehhez nyilván más lelkiállapot kell, mint a prózához, amely az én esetemben nagyon lírai, de mégis próza, ott kell ülni, ott kell faragni. Éppen ez a mesterség, amit említettem, az más egy próza esetében. Persze a versben is javít az ember, meg mindent csinál az ember, de az az indulat, az a valami, az sokkal inkább egyben törelő.
Demény Péter író, költő publicistát, a Látó Szépirodalmi folyóirat szerkesztőjét, Kacso Edit és Forró László kérdezte. Adásunk folytatásában hallgassuk meg Demény Péter Odüsszeusz éneke című versét a szerző felolvasásában.
Sokáig vigyázott rám a tenger, körém épült hullámzó henger, körém rakta meleg hullámait, mindentől óvott. Az égbolton sirályok ragyogtak, otthon Pénelopé várt, és én azt hittem, mindig hazavisz a hajó a sírik. De egyszer csak őrült moraj, meggyúltak a vizek alattam, cetek rikoltoztak, és a sok hal elmenekült, s én ott maradtam, és rájöttem, csak egy tenger van körülöttem és bennem is, ha nem értem is. Szép hullámok, egy hableány, csillagokra mutat a keble, úgy becsapódik, mint a vágy eddigi nyugodt életembe, és rájövök, mi volt a seb, hol volt, ami nem lehetett, honnan morajlik az a minden, ami feldúlja tengeremet. Mert bennem két tenger lakik, egy szép hableányos varázslat, ahol a szívem csókba lép, és csókok öntik el a számat, s egy szomorú, sivár üres, hol Pénelopé nézi a távolt, s reméli, hogy visszajövök még messzi szerelem évszakából. Nausika nem Pénelopé, az én életem nem a mítosz, az én életem emberi, szerelmet nekem csak a szívhoz. Néznek az istenek, örülnek is, meg szánnak is. Ott hagytam a gyermekemet, de szép habokba vágytam is. Új tenger vigyáz már reám, új hullámok gyűrűje fog, új élet költözik belém, Nausika, veled vagyok.
Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra! Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!